A jeles cikk. Gróf Széchenyi István 1847-ben Budán, egy nem magyar tekinténél lévén ebéden, hízelegni akart a gazda ebéd fölött nagy vendégének. Előhozta, hogy az augsburgi Allgemeine Zeitungban megjelent jeles cikkét különös tetszéssel olvasta. Minden szava aranyat ér. Kegyelmes uram, felelt a gróf. Nem tudom, mi cikkem lehet az, mert nem emlékszem, hogy közelebbről a nevezett újságba valamit írtam volna. A kegyelmes úr rögtön előhozatja az újságlapot, és kikeresve a kérdéses cikket, nagy örömmel előmutatja a kétkedő grófnak, ki csak hamar észreveszi, hogy a cikket nem ő írta, hanem Pulszky Ferenc Széchenyben, és hogy éppen az ő politikája ellen van irányozva. Hajnik Károly. Forró elek a székely huszár. Forró elek a híres székely huszár, ki a szabadságharc egyik legvitézebb katonája volt. Fiatal korában a 40-es évek elején a magyar testőrségnél szolgált, és onnan főhadnagyi ranggal lépett át a hadseregbe. Mint gárdistának jogában állott magát ahhoz az ezredhez tétetni át, amelyhez menni akart. Forrónak némi kis birtoka lévén a székelyföldön, magát a híres székely huszár ezredbe osztotta be, hogy onnan majd maga kezelhesse birtokát is. Megérkezvén az ezred székhelyére lakás után látott, bemutatta magát ezredesénél, megtudta, mely századhoz osztották be, azzal nyugodtan hazament, lakását kényelmesen berendezni. Csinos fegyvergyűjteményét, mely nélkül ez időben katonatiszt jóformán nem is volt elképzelhető, trófeumszerűleg fölaggatta a falra, s rendes szokása szerint nyugodtan olvasgatott. Könyv szeretete folytán nyerte később a filozófus kapitány elnevezést, könyv nélkül nem lehetett őt látni üres óráiban. Emellett azonban különösen Bécsben, gárdista idejében sem vívó, sem lovagló gyakorlatot soha el nem mulasztott, s különösen, mint kardvívó, elsőrangú volt. Másnap reggel még ágyban fekve olvasgatott, midőn két fiatal tiszt állított be hozzá. Bemutatják magukat, mint ugyanazon ezred és ugyanazon század tisztjei, melyhez Forró beolvasztván őket preterálta. Ennél fogva ők magukat sértve érzik, és kérdik Forrótól, lesz-e hajlandó nekik elégtételt adni, vagy sem? Mert az időben még az volt a szokás, hogy az új tisztnek vagy az ezred összes tisztjeivel meg kellett verekednie, vagy legalább azokkal, akiket megelőzött. Forró megértvén a dolgot, kidugja lábát a paplan alól, belebújik papucsába, s azzal úgy, amint van, tiszta fehérben, fölnyúl az ágy fölötti trófeum egyik jó acél pengéjéért, s a hozzá közelebb álló tiszthez így szól. Tessék, kérem, én készen vagyok. És elkezd szabadkozni, hogy így minden szabályszerű formaság nélkül talán mégse járja. Azonban Forró igen röviden végét veti a vitának mondván. Az urak se tartottak semmiféle formaságot meg, aztán bajtársak közt tökéletesen fölösleges is az. Védje magát, mert levágom. A megtámadott erre kardot húzott, míg a másik sóbálványként állva néma szemlélője volt a jelenetnek. Az első tiszt csak hamar kapott emlékű Forrótól egy hatalmas vágást bal arcára. Azt hiszem, szólt Forró jókedvűen, mi már készen vagyunk. Tessék, hadnagy úr, fordult ezzel a másikhoz. A második párbaj sem tartott sokáig. A hadnagy úr jobb arcán kapta elődje sebének pandantját. Forró erre eldobva kardját inasának csengetett. Jancsi, te, szólt a belépőhöz, hozd csak frissen a mosdótába vizet, aztán add be a reggelit. Egy viseltesebb ink hirtelen kétfelé hasítatván tépés és kötés lett belőle. Forró műértően mosta ki ellenfelei sebét, bekötözte és általában a lehető, legszeretetre méltóbb házi úrnak bizonyult. Az elégtételt nyert két tiszt bekötözött arccal kászódni kezdett. Hát maradjatok, bajtársak, szólt Forró őszinte jó indulattal. Osszátok meg velem szerény reggelimet, sok nem lesz, de azért csak harapunk valamit. Jancsi, adja tiszturaknak tányért, és kést villát. A tiszturok azonban köszönték a szíves látást, ők már reggeliztek. Forró végtelenül sajnálta. Igen, örvendek, szólt végül búcsúzóra szokott szívességével, hogy szerencsém volt benneteket megösmerhetni. Mondjátok meg, kérlek, a bajtársaknak, hogyha valaki akár sértve érzi magát, áthelyezésen folytán, akár egyébként így egy kis egészséges mozgást akarna végezni, én mindig kész vagyok rá. Mindig és minden időben, de különösen így reggeli előtt, igen egészséges dolog ez. Az embernek farkas étvágya jő utána. Isten áldjon, pajtás! Talán fölösleges mondanunk, hogy több tiszt nem érezte magát forró áthelyezésétől sértve. Kacián Géza, híres magyar párbajos. Néha használ a káromkodás. Gróf Haller Ferenc ifjú korában a Vasasoknál szolgálván, az Alföldön paraszt szekéren vitette magát a szomszéd postaállomásig. A kocsis keresztül kasul hajtott kátyukon, gödrökön. A gróf a kínokat sokáig csendesen tűrte, de amikor egyszer a szekér felette mély kátyúba zökkent, és a gróf szinte kipottyant, elkiáltotta magát. Teremtette, vigyázzon, Kend! Elnye adta! És nem szólt előbb, hogy magyar ember, mondta szemrehányón a kocsis. Ha ezt tudom, ülést csinálok, meg nem is hajtottam volna, hogy vaktába neki minden gödörnek, kátyúnak. Várjon az úr, majd megigazítom az ülést. Úgy fog ülni, mint püspök a nagymisén. Hajnik Károly. Minden kornak van istene. Minden kornak van istene, nem zúgolódom ellene. Berzsenyi Dániel e sorait egyszer Kossuth idézte a Pesti Hírlapban. A cenzor Havas József helyhatósági tanácsos azonban így korrigálta ki az első sort. Minden kornak van szelleme. Kossuth felvilágosította őt, hogy ez Berzsenyiből való idézet. Ekkor Havas ráírta a cenzúrás ívre. Mivel Berzsenyi mondta, maradhat az Isten. A kecskeméti páholy. A Budapesti Nemzeti Színház karzatát már vagy 50 esztendő óta kecskeméti páholynak hívják. Szállóige eredete egy igaz anekdóta. A 40-es években a Nemzeti Színházban egy vasárnapi előadásra a karzat zsúfolásig megtelt. Három pajkos diák lihegve ért föl a lépcsőn, de bizők úgy jártak, mint rendesen szoktak az elkésők. Már csak a középen volt hely, ott, ahol a nagy csillártól nem lehetett a színpadra látni, ahová épp azért sohasem ült semmi tapasztalt pesti ember. Oldalt a legjobb helyen egy pár vidéki atyánk fia ült felségestől, a lehető legkényelmesebben, és egykedvűleg nézte a roppant sokaságot. A diákok egyike beszédbe ereszkedett velük. Ugyan hová valók, bátyám? Hát, öcsém uram, mi bizony kecskemétiek vagyunk. Kecskemétiek? Hogy ülhettek hát ide kelmetek, mikor a kecskemétieknek páholya ott van középen? Nem tudjuk, mit a járást, öcsém uram, de ha úgy van, hát már majd csak oda megyünk mi is. És felszedelőzködvén jó helyüket elhagyták, s utat törtek a közép felé. A kijátszott atyafiak helyét jó ízű nevetés közt foglalták el a diákok. Azóta hívják a karzatot kecskeméti páholynak. Lerovás. Kolozsvárott egy furfangos színész sokkal adósa volt az öreg Biasininek, ki vendéglőjét olaszosan Tivolinak nevezte. Mikor fizetésre került a sor, így szólt. Pénzem nincs, de mondok valamit. Biasini úr tapasztalja, hogy az urak, kik ide járnak, engem fújvást egy-más itallal akarnak traktálni. Ezután én mindig rossz tapcsint fogok kérni, és az úr csak tiszta vizet ad nekem a pohárba. Az árát megkapja az uraktól, de aztán számolja fel nekem. Helyesen elfogadom. A víz ivástól elszokott színész ábrázata ugyan mindig nagyon keserű lett, mikor lenyelte a rossz tapcsint, de úgy mutatta, mintha az erős szesz reszelné a torkát. 6 hét múlva le volt róva az adósság. Parázsó. Egy régi színészünk rendes művészetén kívül híres legény volt az országban, mert a kártyával még úgy nem tudott bánni senki, mint ő. Alig osztott kétszer, és minden kártyát ismert a hátáról. Elment egyszer a hajdani, Kemnicerféle kávéházba, hová sok mindenféle idegen járt, kikről parázsol, csak azért nem húzta le a bőrt, mert neki a kártya mind a mellett is csak mulatsága volt, nem pedig keresete, hogy csaljon vele. De azért, aki őt ismerte, mégsem ült vele kártya asztal mellé, akadt azonban elég idegen, ki nem élt gyanúpörrel. Nem tetszik egy kis tartlé, kérdé valami vidéki forma vendég. Szívesen mondjam az, s leülnek. Kiosztják a kártyát először, másodszor, s parázsó észreveszi, hogy amaz valóságos, professzionátus hamis kártyás, tehát egész figyelemmel kíséri a játékot. Kvint, mondja parázsos, ezzel már ki lett volna a játék, de a másképpen négy felsőt várván, látja, hogy a következő vételre éppen egy felső van felül, tehát vakmerően mondja. Nem ér semmit, négy felső. Négy felső, kérdi parázsó nyugodtan, mint hogy ő is ismerte a kártyákat, s látta, hogy annál nem lett négy felső, ha egy még ott van a rakásban, s azért még egyszer kérdi. Igenis négy. Erre parázsó nyugodtan felemeli a rakásból a legfelső lapot, amely éppen felső volt, és azt mondja. Noha az úrnál eddig is négy felső van, legyen, ez is az öné, itt van az ötödik. Másik nagyot bámul, látva, hogy ezúttal mesterére akad, s kíváncsian kérdi. Ki ez van szerencsém? Én Parázsó nevű színész vagyok. Ó, valóban, az már egészen más. Bocsánatot kérek uraságottól. Most pedig játszunk tovább becsületesen. A Szalai József anekdotáiból. Idő második József császár Katalin cárnőt meglátogatni Oroszországba utazott, valahol Galícia szélén egyszerre eszébe jutott, hogy illenik magába a papot is vinni, mert mit szól az igen vallásos orosz udvar, ha nem lát körülötte semmi egyházi szemét? Hát pap kellett. De hol találjanak így hirtelenében? A császár körül lévő generálisok egyikének végre eszébe jutott, hogy itt van a közelben egy magyar ezred papja, Kalatai Ferenc. Különben igen higgadt, s a világ hiúságaival nem törődő férfiú. Hogy németül nem tud, az nem baj. Elég az, hogy jó kövér ember, hát alkalmas a reprezentálásra. Volna kedve velem Oroszországba jönni, kérdezte tőle a császár németül. Miért ne, felséges uram, válaszolta hidegen a tábori pap. Történt pedig útközben, hogy Kalatai kocsia feldült egy kátyúban, és a tisztelendő oldala betört. A hidegvérű pap azonban hiába tiltakozott ellene az udvari orvos, ismét kocsiába ült, és vágtatva hajtatott a császár hintaja után. Második Józsefnek tetszett ez a buzgóság, előszólított egy generálist. Adja tudtára a tábori papnak, hogy nagyváradi püspökké neveztem őt ki. De okkal móddal mondja meg neki, nehogy azt a kövér embert örömében megüsse a guta. A generális tehát így szólt Kalatai Ferenchez. Nem fogja a tisztelendő urat megütni a guta, ha azt hallja tőlem, hogy a császár ő felsége nagyváradi kanonokká nevezte ki. Kalatai Ferenc hidegvérrel válaszolt, nem fog megütni. De akkor sem fogja megütni a guta, kérdezte tovább a tábornok, ha azt mondom, hogy ő felsége nagyváradi megyés püspökké nevezte ki. Akkor sem fog megütni, szólt Kalatai Ferenc épp olyan hidegen. Tehát hogy remélhette méltóságod a nagyváradi püspökséget? Sehogyan sem. De gyanítottam, hogy a császár betört oldalam árát meg fogja fizetni. Megyés püspök korában is megmaradt egyszerű tábori papnak. Dohányát mindig maga szokta vágni a püspöki palota egyik termének fényezett ablakdeszkáján, aminek nyomát még e század elején is látni lehetett. Vesselényi. Mária Terézia uralkodásának utolsó éveiben Galícia egyik nagyobb városában a közfigyelmet egészen magára vont egy fiatal kapitány, ki kellemes társalgási modorral vad szenvedélyeket, a szép és nemes iránti lelkesedéssel durvaságot, a 18. század bölcselő szellemével arisztokratikus gőgöt kötött össze. S jellemében úgy fölolvasztotta az átmeneti korszak ellentéteit, hogy minden ismerősét. A tisztelet és megbotránkozás, a szeretet és iszony ellentétei közt tartotta. S ki ma általa megbántva érezte magát, holnap megint ragaszkodott hozzá. Ki ma előítéletein csodálkozék, holnap belátását bámulta. E kapitány a szebeni zárda vét falai közül elragadván egy növendéket, kit nőül vett, a zsibói magányba vonult, s e perc óta a csendes és álmodó vidéknek minden nyugalma megszűnt. Szilaj lovak patkói verték föl a csendet, vadászkürt harsog az erdőben. Felfegyverzett cselédek jártak az udvaron fels alá, a rostás családágyuk előhozattak, katonai lábra téteték az egész környezet. És a középidő arisztokratikus és durva erkölcsei Voltaire munkáival együtt, melyet a férj és a Bibliával, melyet a nő szeretett, bevitettek a zsibói őslakba. Vendégek tódultak zsibóra barátkozni a házi úrral, kinek szeszélyei, bőkezűsége, vadász ebe is főként lovai naponként ismeretesebbekké váltak. Zajos és zord volt a zsibói élet. A házi asszonynak sok könyvbe, a cselédségnek sok lótásba, a vadászoknak egy-egy nyúl serét sebbe és puska agyütésbe, a helység lakosainak pedig sok határkárba, és ha zuhugolódtak, kék foltokba került. Maguk a vendégek is érezték, hogy midőn a zsibói uradalom körébe léptek, inkább vannak a véletlen kezében, mint azelőtt voltak. A túl erőltetett vadászatokban, melyeknél oly kevés tekintet volt az időre, mint a gyomorra és kifáradásra, gyakran lettek betegek ki a gyöngék. De ez mit sem tett. Az egészségesek azért jól találták magukat a meggyújtott farakások előtt. Ha erdei vigalom rekesztette be a napot, vagy a főterem gyors serlegei közt, ha egy lukulluszi ebéd gyönyörei vétettek igénybe. S valóban minden borbarát és gurman a legkellemesebb érzések közt lelte magát addig, míg egy madártól vagy nyúl fark fölött a házi úrral, ki különben is a szezes italoktól írtózott és csak vére által izgattaték, oly komoly természetű vita nem támadt, mely a becsületbeli kérdések terén vala eldöntendő. Ilyenkor, ha Helena hideg éberséges lélektani tapasztalata észrevétlenül nem tudott más lendületet adni a szenvedélyeknek, Vesselényi bár Horáciuszt könyv nélkül tudta, és jól emlékezik, hogy a római költő szerinti alkalomkor harcolni csak a traxok szoktak, mégis jobbnak látta a barbárok szokását, mint a nagy landos tanácsát követni. De még itt sem végződtek a véletlen istenének szentelt nap bonyodalmai, mert ha az álom ideje vagy vágyadság békebíróként nem lépett a lakomázó vagy a kandallók mellett pipázó körbe, Vesselényi nyugtalan szelleme, mely mint a viharmadár a szélvészt, a nagy izgalmat áhította, mindig lelt foglalkozást, mely őt kielégíté, de vendégeit nem annyira. Majd a kockáztató lovaglások, majd céllövések, hol az ügyetlenség bűnnek tartatott, s néha díját is a hely színén elvette. Majd kényes politikai és vallásos polémiák kerültek szőnyegre, noha előre látható valahogy az elf háborúk, ha Helena egy interimet, mely a kérdéseket függőben tartsa, vagy egy vesztfáli békét, mely a közveszteségek után a rendet helyre állítsa, nem eszközölhet, rövid idő alatt a legnagyobb anarhiával fogják a zsibói társaságot fenyegetni. A viharos élvezetek között azonban semmi sem okozott kétértelműbb örömet, mint a nagy kocsizások. Aki a mulatság alatt veserénynek kedvence volt, számíthatott arra, hogy a sorssal éppen ellenkező viszonyban áll. Legnagyobb öröme volt, ha miután neki ért szíve volt, másnak arcán a rejtegetett félelem sápadásait látta. Minő vadké rezgett át veselényi idegein. Mihelyt nyugtalan és mesterséggel felizgatott lovaival, kétségbe ejtő vad pontokra ért, hol azonban fogatának szabad mozgást engedhetett. Ekkor a lovak közé csapott, és szélvész gyorsan vágtatott tovább. Időn pedig a veszély növekedett. Kidobta kezéből a gyeplőt, a szilaj négyes villámként rohant a meredek szélére, vagy a szamos mély partjaihoz. Még néhány lépés, még egy mozdulat, és mindennek vége. Az Isten kéz nem segíthet többé. Ekkor veselényi éles hangja sívított át a ló dobajons a vendég kiabálásán. Lovai az ismert jelre megállottak, az erőlködés miatt reszkető térdekkel. A tajték foszlányban omlott róluk, a gazda közönnyel szállt le megsimogatni táltosait, melyek barátságosan vihogtak, mintha vele egyetértettek volna a bősz tréfa keresztülvitelében, és a vendég, a félájult vendég, míg kénytelen volt a jó ötleten mosolyogni, szilárdul eltökélte magában, hogy ha az ég és a föld összeroskadna is, ő a házi úr kiváló szívességére többé érdemessé nem fog válni. Így teltek Zsibón a napok. Csak Heléna a nő hűség költői képe, az áldozó szeretet és eltitkolt aggályok martaléka járt, mindig vidám és nyugodt arccal a háborgó jelenetek közt. Egy virág szál a meghalt boldogság sírjára ültetve, egy szent kereszt a tűzhányó hegy tetején, mely a vész óráiban a gondviselése és az ég nyílt szemeire emlékeztet. Oltárkép a szenvedélyek keresztutain, melyet a művész keze azért teremtett, hogy a mélyen csendes vonalak Isten erejével visszadöbbentse a vad indulatokat, s ha kitörtek, könnyekbe olvassza föl. Veselény imádta és rettegtette nejét, hódolt szellemének, s fölváltva követi saját természetét. A düh és megbánás közt két egyenlő részre darabolta az életet, s ki tudná megmondani, szíve volt-e nemesebb, vagy vér alkata iszony. Eddig még a nemez is nem érte utol, hogy szenvedések által próbálhassa megtisztítani. De ezen iskola sem maradt ki életpályájából, bár meg kell vallani kevés sikerrel. A zsibói kastélyból tudnélik egy rövid órai távolságra feküdt a górbói kastély. A két kastély régóta farkas szemet nézett egymással. Górbón egy kisdett termetű rendszerető és aulikus gróf lakott. Éppen ellentét a zsibói bárónak, kiköpcös férfi, zavargó szomszéd és szélső patrióta volt. E tulajdonok miatt a két úr a legrosszabb véleménnyel vala egymás iránt. A neheztelésekből surlódások fejlődtek, és így történt aztán, hogy egy szép reggel fegyveres hírnök jelent meg trombitával kezében Górbó kapuj előtt, s a csodálkozó cselédeknek nagy ünnepélyességgel értésül adt, hogy bárója többé, nem tűrhetvén a gróf úr sértegetéseit, ezennel hadat izen. Remélő, hogy Isten segítségével a górbói várat ostrommal bevendi, s a földdel egyenlővé teheti. A gróf ismervén szomszédját, miután katonaságért a helytávolsága miatt nem folyamodhatott, fölfegyverzé cselédeit és pártoló híveit. kastély védelmét pedig egy ott mulató, nyugalmazott kapitányra bízta. Alig történtek illő intézkedések, már Veselényi a család ágyukkal, számos vadászaival, lovászaival, gazdasági hivatalnokaival és deréklőszerekkel ellátott hűbéreseivel közeledett. A grófnak szép nejével együtt, kinek Bécsben nagy tekintélye volt, alig vala ideje az ostrom, s kihirdetett hadbíróság elől elillanni. A nyugalmazott kapitány az úgynevezett Gorbói vár böcsületéért mindent megtett. Rendezte seregeit, ütközetre vitte, elől ment a harcba. De az ellenség ágyúival a vár szerény fegyverei nem vetélkedhettek. Egy merész roham következtében a kapuk betöretének, a kastély falain rések nyíltak. A nők kiabáltak és siránkoztak, a vétsereg demoralizáltaték, a félénkek a pincékbe és házpadlásokra kezdettek vonulni. S jelen volt a perc, midőn a falu lángba borulant, a vár földdel egyenlővé tétetik, a nők zsákmányul esnek, és mindenki fog prédáltatni. Mit tehette a szegény kapitány? Béke követeket küldött fehér lobogóval a zsibói báróhoz. Tisztességes kapituláció kieszközlése végett. De Veselényi föltétlen meghódolást kívánt. Követelését teljesíteni kellett. Az ostromló sereg egy része tehát zeneszóval vonult az elfoglalt várba. Más része a hadifoglyokat a további intézkedésekig zsibóra kísérte, hol börtönbe zárattak. A gorbói fővezér leszámolás végett, a nagy terembe vittetett, és itt gyanús komolysággal ültek az asztal mellett különböző férfiak, mint látszik, egy ítélő bíróság. Kapitányunk maga előtt szemlélvén a végveszélyt, a báró nemes lelkűségére hivatkozott, mind a gorbói gróf birtokaira, mind a saját személyére nézve. Helena könnyei is megtették hatásukat. Veselény hazabocsájtá a hadifoglyokat, a fővezért megdicsérte vitézségéért, s elhatározta a gorbói várban okozott károk teljes visszafizetését. De már késő volt a kibékülés. Mert a gorbói grófni egyenesen Bécsbe sietett, a gróf pedig a fő hadiparancsnokságnál jelentést tett. Katonai erő rendeltették Veselény üldöztetésére, mit ő korán megtudván, a vadas kertbe vonult, mely széles erdőkkel vala kapcsolatban. Hajtóvadászatot intéztek ellene, de siker nélkül. Néhány napig vadhelyeken bolyongott, utóbb ismerőseinél kezdett lappangani. Végre dátosra menekült egy közeli rokonához. Itt följelentették. Korán reggel volt, midőn hálószobája ajtaján kopogtattak, mert mint jelentették, valakinek sürgős beszéde van vele. Ő nem gyanítvá rosszat hosszú reggeli öltözetében és egy karddal, melyet még éjjel sem szokott magától elhagyni, küszöbön megáll, körülnéz, és mint hogy senkit se lát alant, szobájának kőlépcsőjén leszáll az alsó terembe, mely inkább pitvar, mint valóságos előszoba volt. Ekkor a pitvar ajtónál fegyveres alakok mutatkoznak, és egy tiszt belépvén ön foglyom szól németül, míg katonái rögtön a pitvarba nyomulnak. Veselényi válasz helyett harcolni kezd, mindig visszavonulva, hogy szobájába érkezhessék, hol az asztalra valának letéve derék pisztolyai. De a lépcsőkön mindig hátrább vonulván, sarkával hosszú hálóköntösére tapodott és hanyatt esett. A küzdés miatt dühbejött katonák megragadták, az udvarra hurcolták, kezét hosszú kötélre fogták. Ekkor két lovas katona nyerekbe ült, s ült a két ügető ló között gyalog, s fövegetlenül hurcolá a közelebbi állomásig, hol szekérre tétetett. Kemény Zsigmond.